Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Szentkuti Miklóssal Mezei András beszélget.
Kedves Szentkuti Miklós, engedd meg, hogy leplezetlen erőszakossággal betörjek hozzád írószobádba, és mindjárt a tárgyra térve megkérdezzem tőled. Életműved életre elegendő olvasmányt adhat bármely ember számára. Mi ad neked több örömet? A készülő mű boldogítóbb-e, mint a kész?
Hát boldog, aztán se elfelejtett, se készülő művemben nem vagyok. De ha már ezt pengetjük, kétségtelen, hogy terveim sokszor százszor jobban izgatnak, mint az elhagyott mérföldkövek.
Ha ez így van, mi a véleményed az írás cselekvésében való létállapotról? Nem vonja ki magát az író az életből?
Az az állapot, melyben egy író alkotás közben található, a legélőbb életállapot. Se testileg, se lelkileg, egy sejtnyit sem különbözik az állatok nászruha öltésétől, virágok nyílásától, kristályok növekedésétől és a csillagok expandálásától.
De azért nem mondd, hogy nincs nosztalgiád a primér élet valóságához, mely azáltal boldog, hogy nem tud önmagáról.
A lehető legnagyobb nosztalgiám van az úgynevezett átlag ember átlag élete után. Olyannyira, hogy bizony gyakran cserélnék is velük. Tisztában vagyok persze azzal, hogy az ő életük sem fenékig tejfel, de legalább nem gyötrik őket az alkotással, mítosz vajudással, az élet legvégső kérdéseinek szinte méregfogszerű hatásával járó küzdelmek és kínlódások.
Pedig hát életműved ez a monumentális, nagy kultúrparódia, mely az európai kultúra utolsó összegzéseinek egyike, úgy fejtődik belőled, mint pókból a fonál. Biológiai kényszere mindez, ha műveid indítatását kutatjuk.
Hogy biológiai kényszere? Hát persze, hogy az. Épp ebben a pillanatban mondtad a legjobb hasonlatot erről.
Ha már itt tartunk, mi a véleményed arról a megállapításról, mely szerint Szentkuti Miklós nagyon egyedül áll a magyar irodalomban?
Hogy egyedül állok a magyar irodalomban, ez a kijelentés semmi egyebet nem jelent számomra, mint hogy véletlenül nem hasonlítok senkire.
Ma már végképp nem vagy hasonlítható semmiben senkihez, de nemzedéked két nagy íróját, Németh Lászlót és Szerb Antalt veled együtt amolyan esszéíró nemzedéknek tituláltak. Igazolta-e az idő ezeket az előítéleteket?
Nemzedékem joggal nevezhető esszéíró nemzedéknek, bár találom volna az intellektuális jelző, hiszen a nemzedék nagy költői is a barokk és egyéb intellektuális jellegű költészetnek hatása alatt állottak. Vas István a költő és az angol barokk líra nagyszerű fordítója három vaskos kötetnyi esszét írt. Épp úgy a Jánusz arcú Somjó György. Az egyik arca esszé arc. Fiatalkorom három és döntő jelentőségű barátja Halász Gábor, Németh László és Szerb Antal voltak. Olvastuk a Nyugatot és a pécsi Minerva és a szegedi Szép Halom legalábbis annyira magukhoz láncoltak. Viharos szenvedéllyel éltük át a német szellem történeti irányzat gondolatait, majd a T.S. Eliot féle intellektuális ellenmérget ittuk rája. Kerényi Károly mitológia értelmezése is csábító szirénként hatott nemzedékem sok tagjára, éppen Szerb Antal rántott kardot mellette, mikor jó magam ellene fordítottam a számomra sokkal józanabbnak látszó angol hitrege kutatásokból elcsent fegyveremet. Hogy a költészetet is mennyire átjárják az intellektus artériái, ezt Thomas Mann is természetesen észrevette, mikor hozzám írt levelében azt mondja, egyébként a tanulmányban, a József történetekről írt bírálatomról van szó, a kritikai és írói jelleg egymásba játszását véltem felfedezni, ami korunk jellemző sajátsága.
De hát bármilyen nagy terjedelmű is egy író és életműve, lehetséges-e, hogy minden emberi tapasztalat logikai és lírai katalógusa legyen?
Mindmáig nem tudom elejteni azt a gondolatomat, hogy az ilyenféle katalógus vagy non plus ultra egyetemesség igenis lehetséges. Suttogjuk itt el magunk között Goethe nevét. Persze kissé gyanús vagyok magamnak, veled és másokkal együtt én is sejtem, hogy eszményemnek csak megközelítéséig jutok majd el. Viszont, ha csak torzó is marad az egyetemes óriási mű, megint suttoghatunk Michelangelo vagy Rodin torzóiról, melyekben nem csak a töredék voltát látjuk, sugárzik már belőlük az egész.
Ennek az egésznek a keletkezés történetéről szeretnék belőled eddig nem ismert információkat kicsalogatni. A Préről természetesen, és az Orfeuszról mindenek előtt.
A Prét 1930-ban egyetemista koromban kezdtem, doktori értekezésemmel párhuzamosan. Értekezésem tárgya nagyon Préhez illő volt, a Tudor Erzsébet korabeli Ben Jonson drámáiban már a legmodernebb színpadi szerzők módszereit fedeztem fel, valóság és irrealitás, ha tetszik abszurditás, irizáló, opalizáló viszonyát.
Olvastál ehhez valamit? Megragadott valami olvasmányaidban?
Ez időben olvastam, méreg drága könyvek voltak. Husserl filozófiai könyveit, és megismerkedtem Heidegger egzisztencialista főművével, a Lét és idővel. Azóta is csodálkozom, hogyan tudta beszedni az úgynevezett francia világosság, vagyis racionalitás, ezt az ősgermán káoszt. Ugyanakkor Szerb Antallal együtt kissé bedültünk a német szellemtörténeti irányzat híres hírhet képviselőinek.
Akkor mégis mi volt az, aminek nem dőltetek be?
Hát számomra ragyogó antibiotikum volt az elméleti fizika. Einstein, Planck, Heisenberg pesti előadását az egyetemen hallottam. Ópuszaik mind bevonultak könyvespolcaimra.
Itthon olvastad őket, vagy pedig jártál kint Németországban, vagy külföldön is megérintett téged mindez?
Igen, mikor a 30-as években jogi díjat nyertem a Külügyi Társaság hallgatójaként, ösztöndíjjal Genfbe kerültem a Népszövetség tanulmányozására. Genfben vásároltam össze komikus tömegben Bronyi Hercegnek és másoknak az anyag hullám elméletét kidolgozó műveit. Ilyesfélékből már sok hevert, otthon is az íróasztalomon a prékezdés idejében.
De hát miből is jött össze a pré? Mert való igaz, hogy nagyon sok mindennek az egységét jelenti ez a mű.
Hogy még mi evert még nagyobb tömegben az asztalomon? Francia, angol, amerikai, német divatlapok, egy-egy ruhamodell fétisemmé vált, és ami a leglényegesebb, az ultramodern divatkreációk és az ultramodern fizikák között pozitív összefüggéseket találtam. Ugyanilyen összefüggésben rajongtam a legmodernebb építészetért. Halász Gábor gúnyolt is, mondván a prével kapcsolatban. Mi a fenének építkezel annyit? Ahogy sok-sok utazásom közben láttam, középkori katedrálisok és kubisztikus áruház mauzóleumok közelségét. E két architekturális ideálom a Prében is találkozott, vagy ihletett.
Tulajdonképpen a tudományok iránt is nagy volt benned az érdeklődés. Ez távoli, inkább nosztalgikus érdeklődés volt, vagy pedig esetleg nagyon is konkrét tapasztalati?
Nagyon konkrét és közvetlen. Például kedves egyetemi társamtól mikroszkópot kaptam kölcsön. Vaskos botanikai könyveket vettem, egyet arról, hogy miféle műszerekkel és hogyan lehet transzírozni a növényeket, hogy a mikroszkóp alatt engedelmesen viselkedjenek. Hogy a mikroszkópom bimbózó lányok árnyékában szuperált, már a barokk költészet két alapkövét ásattam a pré alá.
Hát tulajdonképpen én a bimbózó lányokról kérdeznék tőled a legszívesebben. Ezek a bimbózó lányok is amolyan avantgardista lányok voltak?
Na jót kérdeztél. A préírása közben álmomban sem gondoltam semmiféle avantgardizmusra. Esküszöm, azt se tudtam, mi az. 1931-es londoni útam ösztöndíjjal óriási jelentőségű volt. Vegyem csak a British Museum keleti gyűjteményét. Képeslap alakú reprodukciókat és vaskos katalógusokat kofferszámra vásároltam. Ihletésük hatása gyors volt, mint Juliának a méreg. A prének vagy egyharmadát Londonban is írtam, ahol tulajdonképpen egyetemi magántanári tézisemen kellett volna dolgoznom, az angol 17. század panorámája lett volna. Ha a prében a Halbert figura az angol szellem megtestesítése, ennek indult legalábbis. Úgy a francia Leville-Touquet modellje, persze nem kizárólagosan, Halász Gábor volt. Visszatérve a pré angliai múzsai nevelkedésére, hadd említsek még kettőt, ha megengedett. Legmodernebb képkiállítások naponta. Lábjegyzetek formájában bizony a pré sok-sok szavához, metaforájához, filozófiai gondolatához oda pöttyintetném századunk nagy festőinek nevét. A pré mögött, ez a másik, esztétikai és kritikai őrangyalként, vagy őrördökként ott áll, félre ismeretetlenül éles kontúrokkal. A Times irodalmi melléklete és T.S. Eliot nagy folyóirata a Criterion. Magyarul ez szó szerint ismérvet jelent. Ez az angol flegma, mély humor, blazírtság, józan ész, nem beugró tartózkodás szemlélte ezeken a lapokon a bolond, hőzöngő világot.
Ha már ennyire belejöttél a prébe, akkor ezzel a svunggal, ezzel a lendülettel talán az Orpheus keletkezés történetéről is mondhatnál valamit.
Hát az Orpheus fejlődés története egy kicsit kacskaringos. A 30-as években mutatta be az Operaház Monteverdi Orfeóját Respighi hangszerelésében. Ez a zene sorsdöntő hatást tett rám, minden előadását meghallgattam, az Orpheus Theme ekkor született.
Mi izgatott téged tulajdonképpen?
Ezt is megmondom. Rendkívül izgatott Monteverdi és Palestrina zenének különbsége abban az időben, mikor jóformán minden este koncertben voltam. Az említett különbség ez foglalkoztatott dramatikus erővel. Toscanini és Bruno Walter kétféle zenekar vezetési stílusát figyeltem. Ekkor regényre támadt kedvem, ebben Palestrina legyen Toscanini, Monteverdi legyen Bruno Walter. A zene mellett tombolt a történelem világpanorámája is. Spengler a Nyugat alkonya című műve. Itt most totálisan érdektelen, hogy Spenglernek igaza van-e vagy sem. A lényeget számomra a kultúrák ezeregy éjszakája és haláltánca jelentette óriási teatralitásban.
Miből éreztél rá mindezekre? Az életből, avagy művekből is?
Évtizedeken át szakadatlanul olvastam a Schütz Antal által szerkesztett 4 kötetes Szentek életét 1933. Az egyes életrajzokban a gazdagon szereplő történelmi figurák, események vonzottak. Ezek a figurák aztán újabb figurákhoz vezettek. Vagyis óriási világtörténelmi könyvek olvasásához monográfiákat is faltam. Nem kellett könyvtárakba szaladgálnom, családi könyvtáramban minden jót megtaláltam.
Így például?
Mintha egyenesen az én megrendelésemre állította volna össze Scamoni a Szentek igazi arca című csodálatos arcképgyűjteményét. Korabeli halotti maszkok, szobrok, festmények, igazi egyházi sztárparádé. Ennek alapján még ihletődve 365 rövid szent életrajzot akartam írni. 10 darab ilyet meg is hirdettem az Orpheus fekete füzeteinek 1939-es prospektusában. Ezeket ilyen formában akkor nem írtam meg, csak 2-t, de 8 darabot később kidolgoztam. Ugyancsak meghirdettem egy Szent Ágoston kommentársorozatot. Ennek nagy része kéziratban megvan, de eddig még nem jelentettem meg.
Csak a kereszténységgel foglalkoztál?
Nem. Az európai kereszténységre villámlott rá a nagy ellenpont. A keleti kultúrák minden formájának átélése. 31-32-ben a British Múzeum keleti kincsei és kiadványai, és később az én nagy kincsem, Chester Beatty-nek, Anglia egyik legnagyobb kézirat gyűjtőjének kiadványa, Perzsa miniatúrák katalógusa, a világ egyik legfényűzőbb képatlasza. Így született az Európa Minor cím és kötet, vagyis gyengét figyelmeztetés, talán nem is olyan új, Európa felé, hátrába az agarakkal. vagy más nyelvjárásban például hátrább azzal a híres, inkább híret római civilizációval.
Azt kérdezném meg tőled, hogy végül is mi adta a döntő lépést arra, vagy ahhoz, hogy az Orfeuszt megírd?
Na jó, hát akkor elmondom, hogy mi adta azt a döntő lökést ahhoz, hogy ennyi előkészület után kirukkoljak a farbával, vagyis, hogy megjelentessem 1939-ben az első fekete füzetet ilyen alcímmel: Részletek Szentkuti Miklós Szent Orfeusz Breviáriuma című készülő művéből. A döntő lökés Szerb Antal szinte erőszakkal nyomta kezembe Kázanova emlékiratainak teljes kiadását. Nekiestem, minden mást félretettem. Azaz, valamit helyesbítenem kell, nem tettem egészen félre, ez pikáns az ellentét a pikáns Kázanovával, nem tettem félre Bart protestáns teológus nagy könyvét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléről. Na és miért nem tettem félre? Mert a Széljegyzetek Kázanovához című első Orfeusz füzetem módszere a Bart teológus módszere volt. Az már a Horthy állam módszere volt, hogy Kázanovámat a rendőrség lefoglalta. Ennek ellenére 1942-ig a további öt füzet zavartalanul megjelent. A fasiszta cenzúra annyira elmerült a Hitler nyalás delíriumában, hogy nem vette észre a fasizmus fergeteges, persze álarcos szatiráját az Orfeusz egyik füzetében. Ész nélkül vágták bele 25 oldalanként a kéziratba az engedélyező pecséteket.
A fasizmus mellett még mi minden vonult el Orfeuszot színpadán, a Rivalda fényben?
Mikor a 40-es években sok-sok nőfigura vonult el az Orfeusz színpadának Rivalda lámpái előtt, naplóíró buzgalma is sokszorosára duzzadt. Ugyanakkor olvastam Tudor Erzsébet összes leveleit. Így hát kedvem támadt, önéletrajz és történelem összeötvözésére. Szegény Tudor Erzsébet, mint a história múzsája, ugyan kissé elsápadt, mikor észak-itáliai utazásomkor a história legbújjában felszerelt galériáin nyargaltam végig.
Hát te sok mindent összegyúrtál műveidben, vagy nem?
Hát ez az összegyúró kedvem kibővítve 1979-ben sem lett kevésbé explodáló. Az Orfeusz negyedik és ötödik kötetének fejezetei ugyanis most készülnek, három-három részből állnak. Az első rész mindig egy fantáziás regény. A második egy önéletrajz részlet, de az első rész motívumaival szorosan kapcsolódva. Majd a harmadik rész, szintén az első motívumokat folytatva, természettudomány, képzőművészet, vallástörténet és a többi valamelyik témája.
A te Orfeuszod az csak az alvilágban járt?
1942-től 1972-ig Orfeusz sem az alvilágban, sem a felvilágban nem jelentkezett. 1972-ben jelent meg művem hetedik része, második Szilveszter második élete. És még ugyanebben az esztendőben tüntetett ki a Magvető kiadó azzal, hogy az Orpheus eddigi részleteit összkiadásban megjelentetik két kötetben, azóta egy harmadik kötet is megjelent, a kanonizált kétségbeesés. E három kötet második kiadása óta szakadatlanul dolgozom művem folytatásán.
Mindezek után tudom, hogy nagy tiszteletlenség, vagy esetleg tudatlanságot árul el, de mégiscsak meg kell kérdeznem, ki ez az Orpheus? Mi ez az Orpheus tulajdonképpen?
Hogy ki és mi ez az Orpheus? Meg hogy átváltozásait, különböző kulisszáit és dimenzióit hogyan foghatjuk fel? A legjobb utikalauz az az éppen 40 éves szöveg, melyet vállalkozásom megindításakor az előfizetési felhívás élére írtam. Hadd idézzek belőle, pontosan ide vág. Azt mondja, az Orpheus név a gondolati alaphangulatot fejezi ki. Az alvilágban bolyongó Orpheus a valóság sötét titkai közt tévegő agy örök jelképe. A mű célja? Egyrészt természet és történelem valóságát mind végletesebb precízióval ábrázolni, másrészt a szemlélődő ember minden bizonytalanságát, az érzelmek ingatagságát és a gondolatok és bölcseleti rendszerek tragikus meddőségét az európai szellem történetének változatain keresztül bemutatni. Mind a szent életrajzok, mind a történelem egyéb alakjai, híres könyvei és kulturális megnyilatkozásai tulajdonképpen csak egy lírai önarckép különböző vonásai a szerzőnek, mint egy szerepei és álarcai. Eddig szól az idézet. Tehát íme Orpheus a kutató gondolkozás megtestesítője, szimbólum inkarnátum, és Orpheus maga a szerző minden líraiságával, történelmi alakok bőrébe bújva. Akkor mi sem természetesebb, hogy sok-sok átváltozáson kell keresztül mennie.
Nem tudom, ide tartozik-e, csak sejtem. Miért lett személyes eszményed, kimondatlanul is, a shakespeare-i életlátás?
Shakespeare valóban örök mágnes. De miért? A szcénák és színek kaméleoni szídületes színváltozásaiért, a barokk metaforák szökőkútjaiért és szivárványaiért, a horrorok, harmadik Richard Leány kérése egy holttest árnyékában, és éteri költészet, Ariel, dialektikájáért.
De ha már Shakespeare-ről beszélünk, engedd meg, hogy megkérdezzem. Te, aki az élet szélsőséges helyzeteit és viszonylatait ütközteted, miért nem írsz drámát?
Nem írok drámát, mert noha valóban a legdrámaibb helyzetek, jelenetek vonzanak, a színpadi dialógusban nem fér bele sok-sok lélektani, elemző mondani valóm. A szóképek áradatát a színpad nem tűri. Én meg nem tudok lemondani róluk. Különben a nagy természet is tele van hibridekkel és hermafroditákkal, vagyis kereszteződésekkel, és férfi és nő elemeket magukba foglaló egyedekkel. Hát akkor miért ne lehetnék én is egy szemében, egy opuszban drámaíró, regényíró, filozófus és a hasonlatok lukulusza? Mivel legelső ideáljam és ihletőim a végsőkig feszülő helyzeteket ábrázoló festmények, A tökéletesen rendezett szcéna érdekel, mozgásaival, színeivel, kulisszáival, a figurák élőképeivel. Közben a párbeszéd eszedbe se jut.
Műveidben a barokk nem az ember alkotta világ gazdagságát, hanem a valóság pompázatos sokrétűségét testesíti meg. Vagy tévednék? Mi volna más, mint a megismerés eufóriája?
Ami a barokkot illeti, napnál világosabb a helyzet. Az egész természet szinte őrült gazdagsága, őrült variációival barokk alkotás. Ha a teológusok istene valóban létezik, akkor a művészeti lexikonokban bizonyára, mint a legnagyobb barokk művész szerepelne. Ami meg az én opuszomat illeti, gondolataimnak labirintusaival, szóképeim kavalkádjával, terjedelme ijesztő sziluettjével, a barokk visszatérő lelkének dörömbölése az irodalom kapuján.
Hadd támadjak most egy picit. Engedd meg, hogy megkérdezzem, hogyan értékeled a saját realista műveidet, mondjuk a Gigi novellákat?
Hát a Gigi novelláimat épp úgy nem olvastam el újból, mint egyéb műveimet. De, ha mégis vissza-vissza gondolok rájuk, azoknak realizmusa tökéletesen testhez álló viseleten.
Tehát nem érzed kompromisszumnak azt a realizmust, vagyis a Gigit?
A szabályos regény nem kompromisszum, műfaji követelmény, amelyben szintén otthon érzem magam. A préstílusa és kompozíciója különben sem volt életre szóló program, amint hogy nem akartam soha avantgardista se lenni. A Gigi regény és a végítélet a jelmezkölcsőzőben sem volt kompromisszum. Közvetlen életi élményekből születtek, amorózó és tanári tapasztalatokból, és a legtermészetesebben ezeknek az élményeknek csak is ez a, hogy úgy mondjam, konverzációs, elbeszélő modor felel meg. A társas életet nagyon szeretem, és 5-8 órákon át igazán Gigi stílusban beszélgetek, nem pedig Pré stílusban.
Ha nem haragszol, itt kérdezném meg, tudtommal naplót is írsz.
Írok ám, a Széchenyi könyvtárban letétben lévő 50 ezer oldalas naplom részben szintén a legszolidabb stílusban, úgyhogy ezek után és ezek mellett igazán kicsit kellett lépnem a Gigi novellák felé.
Tehát az életrajzi regényeket sem érzed ezek szerint kompromisszumnak?
Nem volt kompromisszum az úgynevezett életrajzi regények. Utálom őket. Írása sem. A divertimentó megírása után már a legtudatosabban írtam Haydn, Goethe, Dürer, Händel könyveimet, melyek egy elképzelt, eljövendő kiadásban közös címmel önarckép állarcokban szerepelnének, mint sokszólamú lelkemnek irodalmi, képzőművészeti, zenei, morális oldalainak megtestesülése. Közben megsúghatom, hogy nem kell túlságos életlátás ahhoz, hogy valaki észrevegye, ezek a könyvek az Orpheus apának édes gyermekei.
De hogyan jutott eszedbe főként, s miért, hogy második Szilveszter pápáról írott művedben ateista álláspontról közelítsed meg a kereszténység ideológiáját?
Hát ilyesmi, ilyen határozottan megfogalmazva nem hiszem, hogy eszembe jutott volna. Ezt a témakört egyébként teli találat Vas István érintette félre érthetetlen precízióval, mikor 68-ban ezt írta rólam a kortársban. Azt mondja, ekkora terjedelmű és kritikailag ennyire feldolgozatlan munkásságról minden összefoglaló csak vázlatos lehet. De még ez a vázlat is hiányos, ha nem beszélünk Szent Kuti paradox katolicizmusáról, amelynek ortodoxiája a legkételkedőbb relativizmussal és mindenre mohó kíváncsisággal keveredik.
Függ-e az opusz az életrajztól?
Függ.
Igaz-e, hogy műveid sosem a tárgyukról szólnak, hogy történeti tárgyak ürügyén mindig önmagadról beszélsz?
Na hát itt megint csak biológiai és művészeti kettőségemről, Jánusz arcuságomról beszéletek. Szubjektív lelki tartalmaim feszítik objektív figuráimat és témáimat. Objektív ábrázolásból kanyarodom vissza a képzett társítások vérkeringési szabálya szerint legsajátabb líraiságomhoz. Úgy érzem, hogy ez nincs kárára. Handel vagy Dürer, Luther vagy Goethe objektív ábrázolásának. Egocentrikus líra és tárgyilagos ábrázolás kettőségére vallanak az ilyen címek is, vallomás és bábjáték. Vagy a tervezett cím, önarckép állarcokban. Így lehet még eszik gyűjteményem címe is, meghatározások és szerepek. Íróportréimban is szubjektív önarckép és objektív arckép opalizálnak.
Az olvasó nagy turpiságokat sejthet lépten nyomon, ha meggondoljuk. Miért találsz ki nem létező filozófusokat és filozófiákat? Lehet, hogy ezek nem is turpiságok?
De turpiságokról beszélt, hát akkor én is viccelek egy kicsit, ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy miért talált ki a görög nép nem létező isteneket, nimfákat, szatirokat. Na de egyébként félretéve a tréfát, azok az én nem létező filozófusaim és nem létező műveik nagyon is létező filozófusok és nagyon is létező művek állarcos karikatúrái.
Beszéljünk azonban egy kicsit talán az éroszról, ami a saját műveidet illeti.
Az éroszról és erotikáról azt mondhatom, amit Ferenc József mondott 1914-ben, az első világháború kitörésekor, már régóta mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. 1935-ös az Egyetlen metafora felé című könyvemben részletesen elemeztem három nőtípust, de persze a típusok keverednek. Azt, amelyiknél a lelki élet, jóság, anyaság, ön és más elemzés uralkodik. Aztán azt, akinél a bakás és hetéra vonások dominálnak. Végül azt, akinél a szépség, a mondenség, a kozmetika és a divat az uralkodó. Elemeztem az ilyesmikhez kapcsolódó háromféle vágyat és egymástól való elszakadásukat, sőt elszigetelődésüket is. Ó, Freud! Vágy az idilli érzelmességre, vágy a gyönyörűségre, vágy a nagyvilági külsőre. 74-ben, Orpheuszom harmadik kötetében tulajdonképpen ezeket az eroszra vonatkozó gondolataimat variálom. A tartalom mutatóban ez a kedvenc műfajom. Efféle régi nótákat dalolgatok. A szerelem, mint nagyvilágiság, a szerelem, mint mitológia, mint családi élet, mint a vakhistória játékszere, mint nagy morál, mint Markózis, és mint biológia. Na, finita l'erotica.
Kevés író van, akit annyira foglalkoztatna a morál, mint téged, és mégsem adott ki magad műveidben. Félő, ebben az interjúban sem adtad ki magadat. Így van ez?
Nézd, különleges örömmel hallom minden esetre ezt a kérdésedet, mert azt mutatja, hogy észrevetted a morál címszerepét műveimben. Ami önmagam kiadását illeti, hát hogy ne adnám ki magam? Író létemre más magam kiadását nem tudom másképp elképzelni, mint figurákkal, jelenetekkel, reflexiókkal. És ezek igenis a legszemélyesebb dolgok, ha nem is indiszkrét árulkozások. Egy pár példát, most nem is neked, hanem azoknak az olvasóimnak, akik barokk őskertemben bizony nem is sejtették, hogy ott mekkora moralista mániák születnek. Elmondanék egy pár példát. Persze itt megsúgom a feleségem memóriája szól a számból, mivel, mint mondtam, én a műveimet bizony elfelejtem. Noá, például fejezet a szerelemről című regényemben 1936 egy klerikus férfiú végtelen indulatában megöli szeretőjét, mert a nő az utcán durván ellökött magától egy koldust. Szubjektív élmény áttétele ez. Ifjú koromban az ablaknál állva vártam egy ifjú vendégemet. Nem és nem jött. Végre megpillantottam az utcán. A regénybeli koldus történethez hasonló helyzetben. Mikor a vendégem be akart lépni hozzám, ott helyben kirúgtam. Van. Ha valakit, hát himnikusan meg kellett örökítenem azt a bejárónőt, aki szentként ölelte át édes anyám párnáját két óvó karjával, édes anyámat élete utolsó napján támogatva. Második Szilveszter pápáról szóló könyvemben olvasható ez. Vagy a keresztes hadjáratokat gúnyoló regényemben, a megszabadított Jeruzsálemben 65 egy szolgasorban élő, takarítgató, söprögető palesztínai öregember mondja el suttogva magában az antikrisztusként hírhet második Frigyes császár biblikus bírálatát. Hadjárat helyett piszkos üzleteskedéssel szerezte meg a Szent Sírt és templomát, de a Szent Sírt is félre rúgta, hogy jeruzsálemi királlyá való koronázásához tágasabb hely legyen.
Amit mondanak, mondogatnak rólad, elismered-e, hogy nem vagy politikus alkat?
Hát ez ragyogóan nem igaz. Épp arról van szó, hogy politikus alkat vagyok. Értem ezen azt, hogy amint a középkori bölcselők mondták, potenciálisan, vagyis lelkem csírái és végzetem szerint politikai alkat vagyok. Mit jelent ez? Profétai dühöt és szenvedélyt minden egyén és társadalmi igazságtalansággal szemben. Hogy is lehetne ez másképp, ha a moralitás és a szenvedőkkel való együttérzés életem első mozgatója? Persze a középkoriak és a legmodernebbek is a potenciális csírák után az akcióról és az aktivitásról beszélnek, illetve beszélünk. Engem, és ez a tragédiám fél század óta már, a sors olyan hiper és szuper érzékeny, szinte beteges idegrendszerrel és gyermeki lélekkel zert meg, amely katonai értelemben alkalmatlanná tesz a termékeny és harcos tevékenységre a frontokon.
Az 1934-ben megjelent Pré miért könyvritkasság még ma is?
A Pré valóban 34-ben jelent meg, saját kiadásomban, 1000 példányban. 45 év alatt az 1000 példány elfogyott. Ez aztán a bestseller, mi? Második kiadása most készül a Magvető kiadónál.
És végül engedd meg, hogy megkérdezzem. Szentkúti Miklós hogyan látja Szentkúti Miklóst?
Nézd, ha a saját magam privát lexikonában írnék egy cikket, akkor ezt írnám vallomásos Gyónással. Soha sem volt professzionista író, hanem olyasféle, mint Montaigne a kastélyában, mikor esszéit írja. Mindennapi életének legapróbb részleteit, tárgyakat, embereket, szituációkat és a világ, egyetem és nagy természet tényeit örökké a legszorosabb párhuzamban látja. A valóság legvalóságosabb magját keresi, a totális és abszolút igazságot akarja kimondani, ezért ír vagy 40 éve napról napra óriási naplót is. Érzelmi élete, a gyermekek érzelmi élete. Mikroszkópikus pontossággal lát, hall, tapint mindent. Rendkívüli emlékezetével minden pillanatban egész múltját és képzelt jövőjét hordozza magában, ami nagyobb ólom és aranyteher rajta, mint Atlasz vállán a föld, sőt az ég. Sztoikusan és középkori módon keresztény aszkéta. Ugyanakkor erotikus mitológiákat tomboló dinamikával termő érzéki ember. Mindenkihez végtelenül kedves, és csak végtelenül kedves emberekkel képes érintkezni. A világ végokainak és végcéljainak reménytelen faggatója és faggatottja. Ez lesújtóan kétségbe ejti, de ugyanakkor aggályosan leltározza a kezdettől fogva megoldhatatlannak látszó kérdéseket. A mulandóság fölötti fájdalma keservesen zokogtatja. Mindent, amit szeret, vagy amit gyötri, szinte abszurd erőfeszítéssel akar megörökíteni. A legvégsőkig száguldó racionalizmusa és telhetetlen hit szomja együtt szinte katasztrofális konfliktusok tragikus örvényébe taszítja. Ajándékot kapni szerető emberektől a legfőbb öröme. Ezért a hála legelementárisabb ösztöne. Soha életében csupán szórakozás céljából nem olvasott, nem látott. Így aztán soha életében az örök stressz alatt soha békés pihenést nem ismer. Orvosoktól csak a legnagyobb tudomány és a legrésztvevőbb szeretet egybeesését, szinte azonosságát fogadja el. Állatok, növények, sőt kristályok világában a zabálás, szeretkezés, gyilkolás, megdöglés funkcióját látva az embernek nevezett állattani csoportban nagyon is látja ezeknek a funkcióknak tovább funkcionálását, ezért tragikus félelemmel látja az emberiség veszélyeit, és szinte dühöngő és profétikus hálával látja antikapitalizmus, antimilitarizmus, antisovinizmus mégis lehetséges diadalait. Végtelen kedvel űzi a szójátékokat, szó összetételeket, nyelvújításokat, zenélő, plasztikus, opalizáló inverziókat és perverziókat, elsősorban a növényvilág hasonló kedvét utánozva. Többek között ez is egyik oka kétségtelen barokk jellegének. Tökéletesen egyenlő potenciájú a befogadó képessége a spanyol-angol barokk világnak és a népköltészetnek. Napról napra olvassa újságokban, folyóiratokban a napi politikát. Naplójában feljegyzi, hogy látva lássák majd, milyen kifejezhetetlenül távol áll holmi narcisztikus, hülye elefántcsonttornyoktól. Ilyenkor szívszaggató fájdalmat érez, hogy hipertrófiás, hiperérzékenysége miatt nem állhat ki a fórumra. Noha például 25 éves tanári pályáján mindig első szónok volt, klasszikus retorikával tevékeny etikára nevelő. Évek hosszú-hosszú során barátaival és barátnőivel szinte naponta Commedia dell'arte-kat talált ki, játszott és rendezett. Ennek legerősebb nyomai találhatók műveiben. Ágas-bogas szerelmi életében is a legnagyobb élvezetek közé tartozott, modern társadalmi vagy keleti mitológiai alakok állarcában találkozni. Intellektuel társaságban nagyon rosszul érzi magát. A falvak házaiban és lakói között a leges legjobban. Pazar összetettségei közül ez is fontos. Jellemző, hogy a Pré és például a szigligeti faluban élvezettek és tapasztaltak között soha nem érzett konfliktust. Ahogy legegyszerűbb édesanyja imádó szeretete és a divatdámár pervers parádéja között sem. Szerelmi életére visszatekintve nem a dionízoszi és bakháns emlékek árasztják el, hanem azok a helyzetek, mikor a nők jók, kedvesek, anyák és őrangyalok, segítők és önfeláldozó részvétel teljesek voltak. Talán legnagyobb és örök megrendülést kiváltó érzése az emberi szenvedés látása, titka, értelme vagy érthetetlensége.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Elhangzott Írószobám. Szentkuti Miklóssal Mezei András beszélgetett. Szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvételt 1979-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, december 30-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.